Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Martos Levente Balázs atyával, a Központi Papnevelő Intézet rektorával Szabó Tamás beszélget.
Martos Balázs atyával beszélgetünk a Mária Rádió stúdiójában. Boldog vagy?
Azt hiszem, igen.
És mi a boldogság? Ha valaki nekem szegeznél kérdést, és neked szegeznél kérdést, hogy hogyan leszek én boldog? Mi a boldogság?
Lehet, hogy nagyon furcsa, de csak egy képpel tudok válaszolni most. A kép lehet, hogy egy kicsit bizarr is. A boldogságról gyakran a szív jut eszünkbe, legalábbis az ember szíve. Hogy az a szív békében van, vagy az a szív jól vere, vagy hogy az a szív tud-e kapcsolódni másokhoz. Én néha úgy képzelem el a saját szívemet, mint egy kis őrlángot. Azt a tényt élem meg, hogy ha van egy kis időm magamba lenni, Isten szín előtt lenni, akkor az az őrláng ég. Lehet, hogy nem egy fákja, lehet, hogy nem egy mágja, lehet, hogy nem egy hatalmas atomreaktor, de van egy kis őrláng. Nekem az a boldogság, hogy ezzel legbelül kapcsolatban lehetek. És lehet, hogy más erre azt mondaná, hogy Istennel vagyok legbelül kapcsolatban. Lehet, hogy megint más azt mondaná, hogy az egyetemessel vagyok kapcsolatban. De valahogy átélem ezt a fajta belső kapcsolódást önmagamhoz és valami többhöz, és valaki többhöz. Számomra az a boldogság, hogy ezt az elevenséget élhetem. Nagyon sokféle helyzetben, és nem állítom, hogy ez egyelő az elégedettséggel. De nem vagyok elégedett. Egyáltalán nem vagyok elégedett. Néha nagyon csitítanom kell magamat. A saját életemmel, vagy éppen a feladataimmal, meg másokkal kapcsolatban is. De alapvetően azt gondolom, hogy helyben vagyok, és ezt ebben a fajta sajátos kapcsolatban élem meg, hogy ezt az őrlángot ide bent érzem.
És amikor olyat tesz az ember, én sokszor teszek ilyet, amit önmagam is elítélek magamban, amit ugye a mi terminológiánk bűnként ír le, akkor mi van ezzel az őrlánggal, és mi van az én boldogságommal? Gondolom, neked is vannak, voltak, lesznek ilyen helyzetek az életedben, most mindegy, hogy az micsoda, csak hogy mit élünk meg, hogy ezt azért nem kellett volna csinálnom.
Azt hiszem, hogy ezek olyan pillanatok, amikor tényleg nagyon nehéz is látni, hogy megvan még ez a láng. Mi is van most ideben? Üresség van? Vagy sötétség, vagy fájdalom? Vagy mi történik egyáltalán? És azt hiszem, hogy a rejtekben, amiről Jézus beszél, hogy az atyád lát téged a rejtekben is, talán meghalljuk azt a hangot is, amely nem csak azt mondja, hogy ez kár volt, hanem azt is mondja, hogy még mindig szeretlek. Vagy hogy most is itt vagyok veled. Szoktuk idézni, hogy csak másban moshatod meg arcodat. És vannak ilyen helyzetek is, amikor már magamban képtelen vagyok ezt a hangot megtalálni. Amikor szükségem van arra, hogy ezt valaki mondja. És azt hiszem, hogy ezek a helyzetek nem is mindig a nagy bűnöknél vannak így, vagy nem csak a nagy bűnöknél lehetnek így, hanem a mindennapi kudarcoknál, vagy mindennapi sikertelenségnél is, ami nem egyenlő a bűnnel, de mégis néha olyan hasonlónak éljük meg, azt hiszem.
Kudarcként, igen, törésként. Hadititkot nem akarok, de ha felidéznél valamit, amit ilyen nehéz helyzetként éltél meg, ami alakított, nagyon komolyan alakított téged, ami befolyásolta az utána következő életedet.
Lehet, hogy most erre nem tudok olyat mondani, amit később nem bánok meg. Vannak kicsi kudarcaim és nagyobbak. És a nagyobbakról lehet, hogy nem akarok beszélni.
Értem, világos.
És a kicsiket meg most itt bagatelnek érzem. Látod, nem nagyon merem elmondani, azt hiszem.
Nem baj. Nekem ez a kedvenc szerzetesen mondta, hogy tudja, legalább bírja le magának, ezt nézze meg néha. Hogy mi az, amik alakították, mi az, amibe belefutott csapdába, vagy zsákutcába, vagy maga csinálta, de sokat fog belőle tanulni, mondta nekem a kedvenc öreg szerzetesem. Nos, vissza akkor a papi időre, Martos Balázs atyával, a központi szeminárium rektorával, aki gondolom a Vasi Egyházmegyébe kezdte a papi működését, és akkor mi volt ott a nehéz elkezdeni? Vagy hogy megy a kezdő papi élet?
2000-ben augusztus 1-ével lettem szombathelyi székesegyházi káplán, és augusztus 10-én el kellett menni Rómába, ifjúsági világtalálkozóra. Két szombathelyi egyházmény is busz volt, és akkor az egyiken én is ott voltam. Aztán, hát ami igazán nehéz volt, 14 hittanórám lett szeptembertől. Rómában, mivel nagyon sokféle helyről jöttünk, tulajdonképpen nagyon kevés pedagógiai képzést kaptunk. Mert ugye afrikaiaknak máshogy kellett volna pedagógiát tanítani, mint a magyaroknak. Nekem hirtelen lett 14 hittanórám egy iskolában, meg még ifjúsági csoport a plébánián. Az az igazság, hogy én azokkal nagyon kevéssé tudtam mit kezdeni. Állítólag azért úgy évek múltán nem sikerült a nagyon rosszul, de az elején azt hiszem, hogy ez egy elég
szenvedés volt,
így van. Meg azért augusztus-szeptemberben még ketten voltunk káplánok, és akkor októbertől hirtelen már csak egyedül voltam a plébános atya mellett. Volt az általános iskola, volt a középiskolás csoport, tanítottam akkor ott főiskolán, elkezdtem szentírás tudományt tanítani, olykor a püspök atya hívott, hogyha idegen nyelvű levelezésről volt szó, hogy azt is kell csinálni. Előfordult, hogy mondjuk reggel 8-kor volt egy temetési misém, akkor 3-9-től hittanóra volt, mondjuk 11-től volt a temetés, és akkor mondjuk tegyük még utána, még a temetés után még vissza kellett másik hittan tanítani. Azért ez nagyon sok kezdett lenni. Illetve a második évtől, azt hiszem, vagy a harmadik évtől, akkor meg élettem a késznek is a helyi elnöke. Akkor már ledoktoráltam teológiából, és a plébános atya nagyon fontosnak lát, hogy ezt szervezzük meg. Ez egy nagyon gazdag időszak így utólag, akkor néha még a sokféle teendőben azt hiszem, hogy elég jól elvesztem. Megtalálni azt, hogy mi az, amiben jó kitartani, kik azok, akik mellé jó odaállni, közben nem beleesni valamilyen, hogy mondjam, ehhez vagy ahhoz a csapathoz, vagy ehhez vagy az emberhez túlságosan kötődni típusú helyzetbe. Tehát ez a fajta egyensúly, keresés az nagyon fontos volt abban az időszakban.
És nehéz, gondolom.
Igen.
Ugye azt mindenki megéli, hogy a végtelen szabadság tanulási időszak után azért ez egy kemény rabság, ami következik, mert addig szabad vagyok, és nagyon sok mindent tudok abban is tenni, amit úgy érzek, hogy fontos nekem. És egyébként, mikor belekerülök a munkába, most mindegy, hogy hogyan, akkor pedig megmondják nekem a körülmények, a feladatok, hogy én mit is tegyek, és ez hát sokaknak nagyon nehéz.
Én egyszer azt mondtam magamnak, hogy azt, hogy például a 71 néhány éves plébános atya mondja meg, hogy hogyan legyen, ezt azért tudom elfogadni, mert valakinek meg kell mondani, hogy hogyan legyen. És bizonyos mértékig ő azért egyébként engem védett is. Tehát volt, hogy rám szólt, hogy most már ezt vagy azt ne vállaljam el, és volt egy délután, amikor én nagyon világosan emlékszem, hogy ez nekem milyen rosszul esett, de később azt is beláttam, hogy mennyire fontos, hogy én is tudjam azt mondani, hogy dolgokat egyszer nem lehet a végtelenségig feszíteni. Magamnak akkoriban azt a mondást is mondtam, hic Rhodos, hic Salta. A közismert történet, hogy a katona elkérezkedett a felettesétől, mert ő át akarja ugrani a rodoszi szorost, és akkor azt mondja neki, hogy itt van Rodosz, itt ugor, miután kijelölte a távolságot. Az idealizmusról már szót ejtettünk, azt hiszem nekem is fiatal papként nagyon megjelent az, hogy a szép elvek után gyönyörű találkozások és gyönyörű lehetőségek, és néha mégis kevés. És akkor azt kell mondani, hogy de hát erre készültem. Szabad ízlelni, szabad örülni neki, szabad belátni a Jóisten gondoskodását, és közben megélni ezt a fajta elégedetlenséget, hogy igen, bizonyos szempontból mindig kereső ember maradok, mindig keresem azt, hogy mi az, ami tényleg értelmet ad a mindennapoknak. És az a valami, amit megtehettem, az a kapcsolat, amit átélhettem, azok a találkozások, amelyekben jelen lehettem, azok sok-sok boldogságot is jelentettek.
Martos Balázs atyával, a központi szeminárium rektorával beszélgetünk. Na és hogyan lesz valaki a központi szeminárium rektora Vas megyéből.
2007-ig voltam káplán ott Szombathelyen, tehát ez a 7 éves időszak káplánként meg sokféle tevékenységgel telt, és 2007-ben akkor már Veres András püspök úr azt mondta nekem, hogy szüksége volna arra, hogy a szombathelyi kispapokkal, papnövendékekkel együtt legyen valaki a győri szemináriumban, aki ott kísérő tanárként egy kicsit gondjukat viseli, figyel rájuk. Így kerültem főállású teológiai tanárnak Győrbe. Bennem volt is egyfajta igyekezet, hogy a tudományos munkát is próbáljam folytatni. 2007-től 2013-ig csak tanítottam, Győrben, Szombathelyen, Szegeden, így elég sokat ingáztam, és 2013-tól lettem ott prefektus, tehát a kispapi közösségnek a egyik felelőse. Aztán elég fordulatokban gazdag évek következtek az elmúlt 2 év, amikor Székely János püspök úr hazahívott, eléggé kevés volt éppen akkor az órám Győrben, különböző együttállások kapcsán, és akkor azt mondta, hogy Szombathelyen szüksége lenne arra, hogy ott a felnőtt képzésben tevékenykedjek, akkoritus képző indult ott akkor, és a többi. És akkor egyszer csak, alig telt el egy év, felhívott telefonon, hogy rektorra van szükség a központi szemináriumban, javasolna engem, mit gondolok erről. Kicsit beszélgettünk, mondtam neki, hogy püspök atya, hát én most még éppen csak egy éve vagyok idehaza, elkezdtünk dolgokat, ahogyan te azt kérted, én azt gondolom, hogy becsületesebb, ha én ebbe igyekszem kitartani. Azt mondta, jó, akkor nem javasol, ha mégis lesz valami, akkor majd szól. Hát másnap újra szólt, úgyhogy másnap akkor kiderült, hogy én leszek a központi szemlőrektora.
Püspöki rendelkezésre.
Így van, sőt, hát püspökkari.
Püspökkari
rendelkezésre, igen.
A jövő generációi vannak most rád bízva, hogy megőrizzék azt, amit te is idealizmusként magadba hordoztál, de ehhez ugye a mi világunk ismerete nagyon-nagyon kell. Milyennek látod a mai magyar társadalmat? Mik a bajai szerinted? És hol van ennek vajon a te szívedben az orvoslása?
A mai magyar társadalomhoz én még mindig azt hiszem, hogy eléggé csak személyes beszélgetéseken keresztül tudok közelíteni. És a személyes beszélgetésekben, találkozásokban, néha gyónásokban, csoportmunkában azt tapasztalom, hogy mindannyiunkban rengeteg vágy lenne arra, hogy többet törődjünk egymással. Ne a gazdagsággal törődjünk, ne a távoli országokba elérhető ezzel, azzal, amazzal törődjünk, hanem egymásra figyeljünk. Ez így első körben valószínűleg meglehetősen általánosan hangzik. Második körben úgy érzem, hogy a történetünkben még nagyon sok meghallgatni való fájdalom van. Én nagyon azt érzékelem, hogy mindannyian tele vagyunk panasszal, és nem elég azt mondanunk, hogy ne panaszkodj, mert attól nem lesz jó, hanem azt hiszem, hogy meg kellene hallgattunk, hogy kiben milyen történet van, és nekem az a tapasztalatom, hogyha eleget hallgatom a másikat olyan értelemben, hogy a panaszait is meghallgatom, szinte magától kezd el utána az örömeiről beszélni. Én is így vagyok. Igazából nagyon szeretem, hogyha meghallgatnak. Nagyon szeretem, hogyha elmondhatom, ami fáj, vagy ami nehéz, és közben egyre inkább azt érzékelem, hogy én magam szeretném, hogy ez a felhők mögé bújt nap egyszer csak fölkeljen, és arról is mesélhessek, ami most reményt ad, ami most szép, ami ragyogó. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy egyébként a nyugati társadalom nagy része, a magyar társadalom is tele van elhallgatott fájdalmakkal, mélyben nyomott feszültségekkel, amelyekről többet kellene hallgatnunk egymást. Ez nem könnyű. Azt mondják, hogy a másikat azért nem tudjuk meghallgatni, mert amit mond, az fáj. És mindenféle módon elkezdjük azt jelezni, hogy ezt ne mondd, mert nem szeretem, ha ilyeneket mondasz. Mert nekem is fáj. Ami azt is jelenti, hogy én is nehezen beszélek arra, ami fáj, vagy ami igazán a szívem mélyén nyomaszt, vagy félelemmel tölt el, mert nem vagyok biztos abban, hogy a másik erevevő. Nem vagyok biztos abban, hogy a másik el tud fogadni engem ezzel a fájdalommal együtt. Van egy kedves domonkos szerző, akinek a könyvét szívesen olvasom, hogy olvastam egy időben, aki azt mondja, hogy igazából a Jóisten az, aki mindannyiunknak a történetét szívesen hallgatja. Aki tudja, hogy néha olyan helyzetekben is, ahol a mi történeteink látszólag ellentmondanak egymásnak is, ahol nekünk az a benyomásunk, hogy ez a két történet nem is lehet egyszerre igaz, ott Isten még mindig tudja, hogy mi a közös pont. Ott ő még mindig az, aki bölcsen elfogadja, hogy ilyen különböző történetek is belefértek az általa teremtett világba.
Egy emberbe is, igen.
Akár saját belső életünkben is, igen. Különböző személyekről is szólhat ez, hiszen azért még itt is nagyon sok a feszültség körülöttünk, közöttünk is. Van egy kis történet, azt mondja, hogy megkérdezik az angolokat, hogy miért olyan szép zöld a fű náluk, és akkor azt mondják, hogy hát nem kell, csak nyírni kell. Tényleg csak nyírni kell? Hát igen, mi ezt csináljuk 500 éve. Na most, ugye mi is egy kicsit az a benyomásom, hogy néha valami nagyon különlegeset keresünk, és nagyon megdöbbenünk, hogy milyen ellentétesek tudnak lenni a véleményünk, pedig jobban bízhatnánk abban, hogy a mélyben nagyobb az egység. Vagy hogy ami összeköt bennünket, az tényleg erős. És nem kell megijednünk attól, hogy a másik első látásra más táborhoz tartozik.
Nem is a táborok, de amit mondtál, ez a meghallgatás, és hogy mennyire vagyunk készek a meghallgatásra, ezt felerősítem. Ugyanis sokszor úgy érezzük, mikor meghallgatjuk a hozzánk legközelebb állókat mélyen, akkor azért nem szeretjük hallgatni, mert úgy érezzük, hogy ezzel bennünket bántanak, pedig nem bántanak bennünket, csak kimondják, amit ki kell mondani. Nem vádolnak bennünket, de mégis így éljük meg, hogy most akkor én vagyok a hibás. Még meghallgatni se nagyon tudunk. És hogyha ránézünk a személyes rendszeren kívül a mai világunkra, túl ezen, amit ugye három nagy dolgot mondott, hogy milyen jókat talált ki az ördög ennek a mai világnak, hogy eltérítse az egyik a fogyasztás, evés-ivás tárgy, teljesen mindegy, tehát a második a szexuális élet, a harmadik meg a hatalom. Hát ez a három dolog, ez teljesen hat már hosszú-hosszú ideje. Hát ezekkel így együtt nem tudunk mit kezdeni, de mi az, amit mi meg tudunk tenni, mert mindent mi nem tudunk megcsinálni, de mi az, amit te meg tudsz tenni.
Az én taktikám először is az, hogy igyekszem nem elfutni. Megtalálnak feladatok, megtalálnak emberek, igyekszem nem elfutni, nem mindig sikerül. De az az érzésem, hogy nagyon sok helyzetben már az, hogyha próbálok a helyemen maradni, és legalább egy darabig kibírni azt a nehéz helyzetet, amelyiket a másik mondjuk az érkezésével jelent, már ezzel valami előrébb megy. Tehát ezt lehet úgy is nevezni talán, hogy egyfajta megbízhatóság, vagy állhatatosság. Ezt nagyon fontosnak találom, hogy Paul Claudeltől szokták idézni, hogy ha Istennek nem volna szüksége rád ott, ahol vagy, akkor nem helyezett volna oda. Hogy egy kicsit bízzunk abban, hogy a jelenlétünk, a személyes figyelmünk egy adott helyzetben már sokat jelenthet mások számára. Én úgy látom, és erről még egy rádió stúdióban is merek beszélni, még mindig embertől emberig terjednek a nagy és fontos dolgok. Még mindig abban jó bízni, hogy Isten azt az apró szeretetet, amivel mi egy másik emberhez tudunk fordulni, ezt fel tudja nagyítani, ezt meg tudja sokszorozni. Mindannyiunkra rá van bízva egy hatalom. A hatalom szeretetét nem szabad elsajátítanunk, de hinnünk kell a szeretet hatalmában. És nem véletlen, hogy jól emlékszem, Romano Guardininak meg is jelent magyarul is a hatalomról szóló könyve, amelyikben azt mondja, hogy fel kell ismernünk, hogy mindannyiunkra vannak rábízott emberek, mindannyiunknak van egyfajta tudása, mindannyiunknak vannak jó lehetőségei. Nem kell sokat tenni, a biliárd ütővel egy golyót ütnek meg, és az nagyon sokat mozdít meg váratlanul.
Martos Balázs atyával, a központi szeminárium rektorával beszélgettünk, egy éve viszed a szemináriumot.
Igen.
És öt nagy tanulságunk van a személyről. Az első az, hogy az idealizmus, az bármilyen naivitásnak tűnik is, az mindig maradjon meg a lelkünkben. A második az, amit én ebből megértettem belőled, ez az elhatározás valami mellett, a kitartás. A harmadik az, hogy ha én idealizmusban élek, még ha az balandériának is tűnik, és igen, tudom, hogy ez a dolgom, és kitartok, akkor előbb-utóbb mások is látják azt, hogy jöhetnek hozzám. Tehát, hogy ugye az emberek biztonságra vágynak, és ha mi megbízhatók vagyunk, vagy biztonságban érezzük magunkat, akkor az megnyitja őket, és a negyedik az, hogy figyeljek rájuk. És akkor is, ha úgy tűnik, hogy engem bánt, ami elhangzik, akkor is a figyelmem legyen meg, mert ez az, ami talán neki ad egy felszabadulást, a lélek felszabadulását, mert ötödikként abban is teljesen egyetértek veled, és ezt emelem ki a hallgatóságnak, a hallgatói családnak, hogy egymáshoz vezető út az az egyik boldogság tényező. És ez a lélektől lélekig láncot fűztünk, és járjuk a táncunk. Tehát ez az, ami oldja mindazt, ami körülvesz bennünket, ami tulajdonképpen ezeket vágja el. Itt a beszélgetés most abba marad Martos Balázzsal, de nagyon remélem, hogy mindez az erő, ez meg fog jelenni további műsorokban, a rádióban és a netes csatornáinkon. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és Isten áldja meg a szolgálatodat.
Nagyon szépen köszönöm.
Martos Levente Balázs atyával, a Központi Papnevelő Intézet rektorával Szabó Tamás beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu